Hol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény. Nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balog Balázs vagyok. Szabó István a Kecskemét vezetőedzőjeként előbb a harmadosztályból a másodosztályba, majd onnan az első osztályba navigált a csapatát, ezt követően pedig ezüstérmes lett a magyar labdarúgó NB1-ben. Jelenleg munkanélküli, de várja az újabb feladat remélhetőleg. Mint elmondta, több ajánlata is van, és ősztől mindenképpen szeretne már kispadon ülni. Pályafutását idéztük föl Szabó Istvánnal.
Amikor eljöttem hozzád látogatóba, akkor ugye elgondolkodtam, hogy péntek 13:30 van, ilyenkor már régebben készültél, gondolom, a hétvégi mérkőzésekre, most viszonylag nagy nyugalomban vagy.
Igen, hát ez edző sors tulajdonképpen, hogy akkor munka van, akkor 100%-osan teljes erőbedobással csak a csapatra, akkor minden megszűnik, a család is tudta már ilyenkor, hogy kevésbé lehetett velem kommunikálni, ugye egyfolytában vagy a kollégákkal beszéltünk, vagy pedig egész délután estig ugye még elemeztük, utolsó simításokat végeztük. Általában a csapatnak ilyenkor már sokkal nagyobb szabadságot adtunk, de mi még a stábbal együtt azért újra átbeszéltük a mérkőzés terveket, különböző forgatókönyveket, ugye hát azért sok rizikófaktor van, a 90 perc alatt lehet esetleg szerencsénk is kiállítás az ellenfél részéről, vagy fordítva, hogy ezekre azért mind föl kellett készülni. Úgyhogy hát ezek egy nagyon szép része, ugye, mert nyilván azért mi úgy gondolkozunk, hogy a mérkőzés a sava borsa ennek a játéknak, és hát ez mindig egy ilyen megkülönböztetett figyelemmel követtem én.
Nem hiányzik ez most?
De nagyon.
És most vársz valamire, keresnek? Mi az ok annak, hogy most nem dolgozol?
Tulajdonképpen nem szeretek mellé beszélni, így a hallgatóknak is nem tudok másképpen beszélni. Van egy ajánlatom tulajdonképpen, de ez jelenleg nem publikus, úgy beszéltük meg a tulajdonosúrral, hogy erről még ne beszéljünk, mivel a csapatnak van edzője, nehéz helyzetben van volt a csapat, és hát jobb ez mindenkinek, hogyha ha a csapat tud készülni, és azután majd meglátjuk, hogy a terveknek megfelelően lesz ebből szerződés, de úgy készülök, hogy igen.
Igen, hát ugye mi is elmondtuk a rádióban, hogy valószínűleg Csíkszeredára fogsz menni.
Hát jelenleg nem vagyok főhatalmazva, hogy erre válaszoljak, pedig szeretem az őszinte és egyenes beszédet, de nyilván, hogy be kell tartani a szabályokat. Egyébként voltak ajánlataim, hála az Istennek. Nagyon jó esett az, hogy tényleg kerestek, és nagyon sok olyan embert ismertem meg, akit eddig még nem. Fölvázoltak különböző jövőképeket, de úgy gondolom, és ehhez tartom is magam, hogyha megbeszéltem valakivel valamit, hiába kecsegtetőbb az ajánlat, vagy egyből el lehetett volna foglalni kispadot, de én úgy látom ezeket a helyzeteket, hogy meg így is neveltek, ne mondjak más, mint amit mondtam esetleg egy-két hónappal azelőtt.
Ugye legutóbb Nyíregyházán dolgoztál, én azt gondolom, hogy bravúr számba ment azt, hogy bent tartottad azt a csapatot, de nem volt olyan hosszú az a munkásságod.
Módról már nem nagyon szeretek beszélni, főleg, hogyha egy ilyen én értelmezésemben egy negatív kimenetel lett a végén. Tudni kell azt, hogy érvényes szerződésem volt Kecskeméttel. Fölmentettek a munkavégzés alól, időközben, azt most már így utólag tényleg elmondhatom, másik ember egyes csapat is keresett, oda nem adott a kecskeméti tulajdonos, majd a révész úr ajánlatára igen mondott, vagyis én ülhettem volna itthon Kecskeméten, és még volt másfél év a szerződésemből, mégis belevágtam egy olyan kalandba Nyíregyházán, aki tudja a akkori helyzetet, hát nagyon kevés esélyt adtak akár a média részéről, újságírók, bárki, nem beszélve a nyíregyházi szurkolók, hogy ez a csapat bent maradjon. Azelőtt ugye 7 meccsen még gólt sem rúgott. De mégis a szakmaiság az, hogy talán ezt a csodát meg tudjuk csinálni a kollégákkal, és hát sikerült. Többször lenyilatkoztam, hogy hibát követtem el ott, talán, hogy nem voltam elég erélyes az átigazolások terén, illetve nagyon sok játékos kicseréltünk. Hozzáteszem azért az adatok, számokat mindig is szerettem. Jelenleg a Nyíregyháza főjutó csapatából egyedül a Toma Gyuri játszik. Az is inkább tavasszal kezdett ugye játszani, vagyis azért akárhogy nézem, ugye a utódom is valószínűleg hasonlóan gondolkozott a játékos állomány tekintetében, és úgy ítélem meg természetesen, hogy ezek a hibák összességében csúcsosodtak. Majd ugye a váltásom után azért valljuk meg őszintén, és az a realitás, hogy az utódom se tudott nagy csodát tenni ősszel. Majd jött 3-4 nagyon komoly igazolás. Láthatjuk, hogy milyen csapatok keresik. Ugye 2 nagyon erős támadó, ketten 13 gólt rúgtak eddig. Védelembe a Dreskovics, aki ismeri a magyar bajnokságot. Jovanov, aki első ligás tapasztalattal. 4 meghatározó játékos érkezett. Nyilván és nagyon jó munkát tettek bele. El kell ismerni, hogy valóban jó focit játszott a Nyíregyháza. Szerintem a szurkolóknak teljesen igazuk volt, hogy várták az eredményt. Ők nem látnak be mindennapokba, és talán ezeket a tényeket nem így látják, de úgy, mint szurkolókat nagyon szerettem, mert tényleg nagyon föl tudják emelni a csapatot, az edzőt. Szurkolónak mindig igaza van. Én a stábommal ezt nem tudtam megvalósítani, ez valóban kudarcként élem meg, de összességében azt mondom, hogy gratulálok a Nyíregyházának, nagyon jó embereket és barátokat is találtam, és a nejem is, a tulajdonos úrról meg csak jókat mondhatok. Tényleg nagyon korrekt volt az elválásunk. Van ilyen az ember életébe, talán ez is egy jó tapasztalat, hogy a nyári átigazolásnál vegyük figyelembe azokat az információkat, amit esetleg a prolicenszes képzésen és jó pár olyan ember mond, aki ezen már átesett. Magyarul 4-6 igazolást mondanak reálisan, amit be lehet építeni. 12-15 az mindenféleképpen sok volt, és ebbe nyilván, hogy jó magam hibáztam.
De azért előző évben, hogy bent tartottad így bravúrral a csapatot, elég rövid volt utána az az időszak, amíg bíztak benned, nem így érezted így?
Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nagyon nehéz NB1-es profi edzőként, inkább úgy mondanám, azt a bizalmat valahogy kiérdemelni, hogyha eredménytelenség van. Egy-két klubnál látom ezt a törekvést, és nagyon örülök neki. Elsősorban itt Paksra gondolok, hogy ha nem ment 4-5 mérkőzésig, akkor azután ment, és rendkívüli munkát végeznek, és szerintem, ha valakiben megbíznak, és az esetleg tavasszal megmutatta, hogy tud úgy dolgozni, és a nehéz helyzetből is ki tudja rángatni a csapatot természetesen stábmunkával, és a tulajdonosor együtt, az nem felejtette el a szakmát. Mindenféleképpen ez nem mondhatom nyíregyházi jelenségnek, ez inkább magyar jelenség, vagy most már azt lehet mondani, hogy európai jelenség. Hát csak nézzük meg a Real Madridnál, milyen türelmet kapott nálam sokkal, de sokkal jobb kvalitású edző, egy Xavi Alonso. Szóval ezzel nyilván, mint edzői szempontból, ezt nehezményezem, ez rosszul esik, de valahol érthető, hogy a tulajdonos eredményt akar, szurkolók eredményt akarnak, és hát ahogy mondani szokás, a csapatot nem lehet elváltani. Én csak tényként szoktam, még egyszer mondom, szorítkozni ahhoz, hogy igenis elindultunk egy úton. nyáron igazoltunk egy olyan Antonovot, aki azelőtt több mint fél évig nem játszott az MTK-ban, mert ugye NB3-ban persze, hogy nem volt formában, de láttam a kvalitásait, megismertem ellenfélként. Egy temesvári nálam elkezdett játszani, ugye, de megsérült egy Katona Levéntét, utolsó pillanatban tudtuk Kecskemétről elhozni, nem volt még olyan formában, ma már csapatkapitány. Egy Katona Bálintról nem beszélve. Szóval én azt gondolom, hogy közösen elindítottunk egy olyan folyamatot, vagy a két kapusról beszéltek, szegény Kersák Rolira húznak rá mindent, holott három meccsen védett, és abban valóban volt olyan, amiben teljesíthetett volna jobban is, de a Kovács Daninak ugyanúgy voltak gyengébb mérkőzés, és aztán ahogy védett, és ugye kijött abból, hogy februárban volt az utolsó mérkőzése, végül már nagyon jó teljesítmény nyújtott, tehát a szurkoló nem nagyon kíváncsi arra, hogy a bajnokság előtt másfél héttel a Tóth Balázs megsérül. Azelőtt pedig három héttel kéri a másik kapus, hogy hagyj menjen vissza Romániába, és egy pillanat alatt ott voltunk kapus nélkül, hirtelen kellett dönteni. Ezeket nem is magyarázatképpen, meg ugye nem is nagyon nyilatkoztam én azóta. Csak mint tényként mondom, hogy vannak ilyen helyzetek, de összességében el kell fogadnunk a sorsunkat. Tulajdonos úr így döntött, még egyszer mondom, semmiféle harag vagy ilyen nyomás nincs a Nyíregyházával, mert értem, érzem a közönségnek a reakcióját, nagyon szurkoltam nekik, és tényleg azt kell mondanom, hogy megértemeltem, maradtak bent, jó focit játszva, kívánom nekik, hogy az a közönség mindig élját, meg még jobban szerepeljenek, mert nagyon nagy igény van Nyíregyházan a labdarúgásra, ha jó megy a csapatnak, 7-8-10 ezer ember is kimegy, 8 ezeres a stadion, tudom, de azután már azon lehetne gondolkozni, hogy hogyan bővítik, mert nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor bent tartottuk a csapatot, és együtt örültünk, és hát ugyanúgy, mint Kecskeméten, az egyik oldal azt kiabálta, hogy Szabó, a másik oldal pedig Pista. Szóval ezeket nem felejtem el, így az maradt meg bennünk a nejemmel együtt, hogy szép időszak volt, jó időszak volt, szerettünk volna többet, de hát ez most így alakult.
Persze, hát mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen, amit te elkezdtél, más aratta a babérokat?
Azért nem így gondolom. A Bódog Tomi egy más típusú edző. Talán verbálisan többet kommunikál, én úgy gondolom, hogy az én stílusomhoz ez nem annyira passzolna. Természetesen az öltözőbe a házi rendet, meg a többit nagyon keményen betartatom, de ott a partvonal mellett én már szeretem, hogyha játékosok döntenek, a szünetben van egy kis idő, amit át tudunk beszélni, akármilyen vereségbe futottunk bele, mondhatnám a tavaszi 7-0-ás Fradi győzelmet, akkor is higgadt tudtunk maradni, és aztán ez meg is hozta a gyümölcsét, én ebbe hosszabb távon ebbe hiszek, ezekkel a fiatal emberekkel, generációkkal, ugye nevezik X-nek, meg Z-nek, meg bárminek. Én úgy gondolom, illetve a stábunk úgy gondolja, meg én ilyen stábot is szeretek összehozni, hogy a személyes kapcsolatok többet jelentenek, mint a taktika. Jobban meg kell őket érteni. El is indultunk ezen az úton. Azt gondolom, hogy sikerült is ebbe az irányba, de még egyszer mondom, nem szeretném azt a látszatot kelteni. Az én munkám szerintem más típusú munka volt, lehet, hogy később vagy hosszabb távra hatást lett volna, szeretek építkezni. Tamás az berúgta az ajtót, nagyon jó teljesítenek, nagyon jó focit is játszottak, mindenféleképpen megérdemlik a dicséretet, és hát innen is gratulálok nekik.
Persze, hát azért a te fő tevékenységet az nem Nyíregyházához kötődik, hanem Kecskeméthez, ugye itt voltál labdarúgó is.
Igen, most már el lehet mondani azt, hogy hála Istennek mindenre emlékszek, így 59 évesen, de hát 8 évesen lettem a KT igazolt labdarúgója, most ki lehet számolni, hogy 50-51 éve, hát hihetetlen, hogy ennyi minden változott azóta, magam előtt van még a régi KTE pálya, ismerette is ezt az érzést, meg azt a környezetet, és azután ugye hát a KTE volt mindig is a város csapata, itt lettem utánpótláskorú játékos, ugye barátokat szereztem, majd később felnőtt rabdolgó egy kis ideig, aztán vitt az élet persze jobbra-balra, majd itt lettem vezetőedző, illetve bocsánat, elsőnek asszisztens edző, majd vezetőedző, és hát természetesen a legnagyobb sikerek itt értek bennünket, illetve kevesen tudnak azt, hogy most már a Szabó név, amire a legbüszkébb vagyok, a nagyfiam, és ugye hozzátett a középső fiam is, majd a legkisebb fiam, szóval nagyon büszkén vallom azt, hogy nem tudtam egyébként, bocsánat, hogy így csapongok, egy kvízműsoron vettünk részt egy csapat összetartó edzőtáborba, és a Nyitrai Andris kollégám föltette a kérdést, hogy kinek van a legtöbb érme, és hát kiderült, hogy a Szabó család szerezte ezt, itt most már 10 éremről beszélünk összesen, benne van a Magyar Kupa asszisztens edzőként, a bajnoki második helyezett, majd NB1-be, a Dávid fiam megye egyes bajnok, nagyfiam ugye a Szivicsnél volt, a Bence ugye a mi rejtünk, szóval gazdag ez a éremgyűjtemény, amire nagyon büszkék vagyunk, meg arra, hogy ahogy mondani szoktam, hogy ez a KTE érzés, ez nem fog elmúlni soha. Valóban voltam más helyen is edzők, és nagyon szívesen gondolok bele, hogy kevesen tudják esetleg, hogy azért megye egybe Félegyházán voltam bajnok csapatedzője, majd NB3-ba Tiszakécskén a bajnok csapatedzője, és följutottunk. Tavason harmadikak lettünk, és hát a többit pedig azért már ismerik. Talán annyit a hallgatók nem annyira tudnak, hogy a Szivicsén azért 2011-ben Magyar Kupa győztes is voltam, ugye, mint asszisztens edző, természetesen ott a Tomi a nagyon nagy szelet a tortából, de hát azért stábtaként úgy gondolom, hogy összetudtunk dolgozni, vagyis hát valóban a legnagyobb sikerek azért Kecskeméthez kötnek.
Te, ahogy szokták mondani, végigjártad a ranglétrát, mert gyerekcsapatoktól indultál, és hát mire eljutottál az NB1-ig, akkor már nem a fiatal edzők közé tartoztál.
Igen, talán nagyon-nagyon nehéz volt ez az út. És talán perspektíva is, vagy talán a fiatal edző generáció felé, akik nem tudtak magas játékos pályafutást bemutatni, lehet, hogy motivációs részén is lehetne ezt emlegetni. Az én idézőjelbe karrieremet, talán nem tűnik nagyképűnek, hogyha ezt mondom, hogy több mint 10 évig voltam utánpótlás edző, és soha nem emeltek föntebb, mert nagyon nehéz embernek tartottak a csapatnak, aki kecskeméti viszonyokban ismert, azt tudja nagyon jó, hogy a műkerti pálya létesítményt, ugye ott még nem nagyon volt öltöző az edző számára, de a gyerekeknek kiváló füves pályán tudtunk biztosítani edzés lehetőséget, és nekem ez nem számított, hogy én nem öltöztem, hát otthon öltöztem, de a gyerekek mindig kiváló körülmények között készültek. Edzőtáborokba jártunk, külföldi tornákra, és hát mindig úgy léptem egyet föl, hogy a korosztályt vittem. Ezért a 90-es korosztálynak talán a hallgatók úgy ismerik, hogy Bertus Lali, 7 évig voltam edzője, és hát több mint 300 NB1-es meccsen rendelkezik, nagyon büszke vagyok rá, vagy olyan évfolyam társai voltak a Vellai Áronnak, a Nyíregyházának most az erőléti edzője, vagy a Trepák Attila, ugye a Kecskemétnek a kapus edzője, ők mind játékosaim voltak, és pedagógusok, tanáremberek, vagy pedig ugye most már NB1, NB2-be is ugye valamilyen funkciót, ahogy mondtam, az Attila az ugye kapusedző, az Áron ugye erőléti edző, és később kollégáim lettek, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Majd azután ugye NB3-ba tudtam vezető lenni, edző lenni Kecskeméten, majd asszisztens edző, később megye-egybe saját magam dolgoztam, NB3-ban már stábbal, NB2-ben természetesen nagyobb stábbal, NB1-ben pedig ugye hát professzionális stábbal, vagyis ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ha valaki, akkor én tényleg ezt a szamárlétrát, ranglétrát végigjártam, és nem is cserélném el. Nagyon-nagyon szerettem utánpótlásba dolgozni, viszont a megélhetésünket nem tudta biztosítani, az mellett köműveshez, burkolókhoz jártam dolgozni, és ezt mai napig büszkén vállalom, hogy hajnalban elmentem dolgozni, délután 1 óráig megírtam az edzéstervet, és délután minden nap kint voltam, és edzéstervek szerint dolgoztunk, és így elsőnek a C-tanfolyam, majd a B-licensz, A-licensz, majd ugye tavaly sikerült a pro-licenszes edzőképzést is elvégezni. nem csinálnék mást, de viszont azért azt is látni kell, hogy ennek az egyesületnek ugye 115 éves történelme van. Egyedüli vagyok kecskeméti edzőként, aki itt tudott NB1-be ilyen eredményesen dolgozni, vagyis nehéz út ez, rögös út, így visszanézve viszont nem csinálnék mást most sem.
Nem én hoztam szóba, de akartam, hogy ugye mondtad, hogy nehéz edzőnek tartottak. Ez mi adott rá okot? Mert ugye még NB1-ben is mondták, hogy igen, határozott elképzeléseid vannak, és csak a mentén lehet haladni.
Külön kell választani az utánpótlás képzést és nevelést, és a felnőtt szintet. Utánpótlás képzésnél ugye talán azért is lettem edző, bár mindig érdekelt, nagyon jó barátom, régebben ugye edzőm volt, Losonci László, a Bács-Kiskun-megyei Labdarúgó Szövetségnek az elnöke, és mindig bátorított, hogy segített, és valahol mentorom is volt, hogy vállaljak edzői munkát, de igazából azért lett ez, mert a nagyfiamnál láttam, ugye pici volt még, és hát sokszor elmondtam már, dobták a fejére a labdát, vagy a lábára, és jó sikerült neki, a sor végére állt, majd 5 perc után újra sorra került, és valahol én ezzel nem egyeztem. Mindenki láthatja és tudhatja, hogy a utánpótlás képzésben, nevelésben, vagy az érintésszám, labdaérintésszám, magyarul mindig törekedtem az újra, másképpen láttam, ezzel képes voltam vitatkozni, harcba szállni a gyerekeknek, minél jobb helyszíneket kerestem, nem egyeztem ki abba, hogy ilyen-olyan pályákra kiküldenek bennünket, és akkor ráadásul az eredményességbe nem hittem, hanem az egyéni képzésekbe, az egyéni képességek fejlesztésbe, majd itt Kecskeméten egy nagyon-nagyon jó szülő, ma már sajnos nem él, de el kell mondani a nevét, Pongrácz József gyermekgyógyász, ugye a fia, most már ő is ugye nagyszerű gyerekorvos lett, elindítottunk annó, még 2000-et se írtunk, illetve 2000 körül egy olyan programot, hogy a gyerekeket mértünk polárral, stb. Vagyis azt kell mondanom, hogy jó magam, illetve a doktorus segítségével megelőztük a korunkat, na hát ez nem mindenkinek tetszett. Ez nem tetszett, de nálam mindig úgy az volt az első, hogy úgy edzük a gyerekeket, hogy közben egészségesek maradjanak. És nem pedig úgy, hogy kipirult, na most abba hagyjuk, vagy nem. Szóval a korosztályos képzésben is nagy szerepem van, ugye akkor két korosztály is együtt dolgozott. De hát ugye ez érthető talán kisebb településeken. De Kecskemét azért egy 100 000-es város és a vonzás körzetében volt annyi gyermek, fiú, lány, hogy korosztályos képzésre le lehetett ezt mondani, és ugye megtanulták a szülők is, a gyerekek is, hogy mit lehet, ugye nagyon belementünk ebbe, abban az időben Patrikonics Mátéhoz, Isten nyugosztalja, vittük a gyerekeket, fölméréseket tettünk, ugye hát már akkor átláttam, illetve a tanulmányom is mutatták, hogy hát nagyon ügyes kis kapusunk volt, de hát én szerettem volna látni, hogy milyen magas lesz. Mert nyilvánvaló, hogyha nem éri el a megfelelő magasságot magyar szintre, illetve nemzetközi szintre, akkor esetleg átirányítottuk futszalra, vagy bármi, hogy a sportágban maradjon. Na most ez a úgymond idézőben okoskodás nem mindenkinek tetszett. Viszont a gyerekek fejlődése is nagyon láthatóvá vált a korosztályunkba, illetve azért tornákat nyertünk, nagyszerűen szerepeltünk a bajnokságban, egy évvel idősebbek előtt is megelőztük a korosztályunkat, ami számomra nem volt annyira fontos, de a fejlődés nyilvánvaló lett, úgyhogy később Pekár Laci 93-as, vagy Patvaros Zsolti, hagyd ne soroljam végig, ugye nagyon sokan NB1-es labdarúgók lettek, akik a kezem alatt dolgoztak, illetve a korosztályban nagyon tehetségesek voltak. Úgyhogy ezt így külön választanám, hogy itt talán ez volt, hogy még talán a kollégák rosszállását is láttam, illetve a klubvezetők nem nagyon látták azt, hogy miért mit is akar a Szabó Pista? Hát ő neki most nem elég ott egy kis terület, vagy hogy, és én mindig is azt hallottam, hogy a gyerekeknek legalább olyan feltételeket kell biztosítani, mint a nagy csapat számára. A felnőtt futball az már másod. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés klubtulajdonos volt az, akivel nem értettem meg magam. Itt pedig Hát nagyon komoly tulajdonosokkal dolgoztam együtt, Tisza Kicskén, Szígy László, ugye, vagy Révész Bálint, vagy volt alkalmam asszisztens edzőként Haraszti Zsolttal, vagy itt Kecskeméten a Kovács Andrissal. És főleg a Haraszti Zsolt, de a Révész Bálint is értette az elképzeléseimet, de legjobban talán a Kovács András. Ugye itt Kecskeméten. Egy NB3-as följutás után hitt nekem, hogy a csapatba, ott is el kell mondanom, 16 játékosnak azt mondtam, hogy nem tartok rá igényt. Ugye láttam, hallottam, ugye tulajdonképpen egy adminisztrációs lehetőségnek köszönhetően ugye az Iváncsa nem vállalta a följutást, és a Kecskemét pedig profi körülményeket biztosította a tulajdonos úr, de másodikként tudta ezt abszolválni, és én ezt láttam, hogy az MB2-be nem megfelelő, és ragaszkodtam, ha már megbízik bennem, akkor ragaszkodtam az elveimhez, ismertem az MB2-t, Tóth Ákossal együtt összejöttünk, és én azt mondtam, hogy nézd, nekem van egy ilyen vízióm. Ugye sokan azt mondják, hogy csak három védő, ami abszolút nem igaz, mert Dabasban csak egy ideig játszottam, úgy Tiszakécskén abszolút nem, de itt úgy éreztem, hogy egy stabilitást adva, három belső védő, fönt egy magas ék, mellette gyors támadó, kreatív középpályás, és most mondok csak egy neveket, ugye, vagy egy-két nevet, ugye, hogy a védelem közepén egy Belényesi Csabi, már egy középpályán egy Szuhodovszki Soma, aki játékszervezővel, egyel föntebb egy Lukács Dani, akit ugye ingyen tudtunk elhozni a Honvéd 2-es csapatától, vagy egy Tóth Barna, aki Ajkán nem kellett tulajdonképpen, így a mag már meg is volt. És hát később már tudjuk ennek az eredményét, hogy ugye sikerült följutni, de magába a kérdésre így visszatérve, inkább a problémák mindig akkor jöttek, amikor nem volt eredmény. És ezt sajnálom, hogy 3,5 év után nem kaptam talán annyi bizalmat, mint akik utánam jöttek. Itt most arra gondolok, hogy lehet, hogy el lehetett gondolkozni a váltáson októberben, bár még akkor 9 meccs telt el, és még mindig volt 23-24, de ugye a következő edzővel is, hogy a Gerazoli, aki egyébként nagyon jó ember, és nagyon jókat beszélgetek, nagyon szerette a Bence fiamat, meg tényleg rendkívül játékos, de télen azért a gazdasági részt meg tudták úgy valósítani, hogy a Botkától kezdve, hogy ne soroljam végig, nagyon komoly anyagiakat tettek bele, hogy a csapat bent maradjon. Megkérdezem én, hogy valaki azt gondolja, hogy a Szabó Pista nem akart nyáron jó játékost? Vagy akkor miért nem történnek meg ezek a csoportosítások? És akkor ugye, amikor ennek hangot adok, akkor az már nem mindig tetszik, mert azt el tudom fogadni, hogy van egy költségvetés, és rábólintok, de akkor az végig valóban úgy maradjon. Vagy esetleg mondok egy másik példát, hogy miért gondolják azt, hogy nehezebb ember vagyok. Cegléden sikerült bent tartani a csapatot. Ez 2014-ben. A következő évre megbeszéltük az elvárásokat, hogy újra a bentmaradás a cél, mert nincs lehetőség gazdaságilag erősíteni a keretet, és hát annak megfelelően is haladtunk. Hát mindig a vonal fölött voltunk, de voltak jobb meccseink is, és később az akkori tulajdonos számon kérte, hogy miért nem vagyunk a hatba. Szóval, és akkor ezeket azért nyilván egy megfelelő hangnembe, de én ugye azt mondtam, hogy nézd, megbeszéltünk valamit, a csapat így is a várakozáson felül szerepel. Így szoktam megjegyezni, hogy ugye sokan hogyan definiálják a sikert. Nálam a siker az, amikor a teljesítmény túlmutat az igény szinten. Magyarul nem volt elvárható, hogy a Kecskemét följusson, vagy a főjutás után, és mi mindig túl tudtuk teljesíteni, és eddig mindegyik csapatomnál azt gondolom, hogy ezt tudtuk közösen hozni, mert vallom azt, hogy ez főleg professzionális szinten, ez már annyira egyedül nagyon-nagyon nehéz lenne, sőt nem is működne, stábba gondolkozom, és mindig is mindent kiarcoltam a stábomnak, hogy meg tudtuk valósítani, ha van türelem, és azokat a forrásokat biztosítják, amiket megbeszéltünk.
Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek után folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Szabó István vezetőedzővel.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Ferencváros hosszabbításban vívta ki a 25. kupa sikerét. Lengyelországba vezet Magyar Péter első hivatalos útja. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A Ferencváros nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában 50 ezer néző előtt rendezett döntőben. A fináli egyetlen gólját a 111. percben Remekers szerezte. Az FTC története során 25. alkalommal lett kupagyőztes. Willi Orbán gólt szerzett, csapata a Lipcse pedig 2-1-re nyert a St. Pauli ellen, és így biztosan bronzérmes lesz a német labdarúgó bajnokságban. Az angol Premier League-ben Liverpool-Chelsea 1-1. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. Szintén Angliában Fulham Bournemouth 0-1. Tóth Alex az utolsó percekre állt be csereként a vendégeknél. Sallai Roland pedig második idényében is török bajnok lett a Galatasaray együttesével, amely tegnap az Antalyaspor 4-2-es legyőzésével biztosította be első helyét. Nem sikerült a bravúr az Eurokupában a BVSC férfi vízilabda csapatának, amely az idegenbeli egygólos vereség után az elődöntő tegnap esti hazai visszavágóján 14-12-re kikapott a Jadran Splittől. A horvát csapat így kettős győzelemmel jutott döntőbe, ahol a Marseille lesz majd az ellenfele. 8 érmet szereztek a magyar versenyzők tegnap a szegedi kajakkenu világkupán. A kajakosok 2 aranyat és 3 ezüstöt, a kenusok pedig 3 bronzérmet nyertek. A szegedi világkupa mai döntős programját 12 órától az M4 Sporton, majd 14 óra után az M4 Sport Pluszon is élőben láthatják.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd titkos szavazással megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest, és letette esküjét Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke is. A kormányfő beszédében azt mondta, nem uralkodni, hanem szolgálni akarja hazáját, és új korszakot ígért Magyarország számára. Hangsúlyozta, szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre van szükség. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Lengyelországba vezet Magyar Péter első hivatalos útja. Az új magyar kormányfő várhatóan még májusban Varsóba látogat, erősítette meg a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampányban többször jelezte, hogy először Varsóba utazik, mert prioritásnak tartja a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását. Kora reggel megérkezett Tenerifébe az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3 meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek, és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Összesen 23 ország állampolgárairól van szó, több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az alkalomból a napokban országszerte elismeréseket adtak át a szervezet elhivatott és eredményes munkatársainak. A szervezet évente csaknem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll.
Közlekedés.
Két motoros ütközött össze a 76-os főúton Balatonszentgyörgy közelében. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte derült az ég. Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. A jelenlegi 13-21 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Szabó Istvánnal, a Kecskemét korábbi vezetőedzőjével.
De amikor személyesen talán valaki tényleg utána jár, hogy miért gondolják azt, hogy kemény, hát akkor egy személyes példát szeretnék mondani, mert szerintem az a hallgatókat sokkal jobban érdekli, hogyha nálunk mondjuk 9 órakor volt egy közös találkozó, akkor én magam is ott voltam 9 órakor, és mindenkitől elvártam. Vagy ha közös ebéd volt fél egykor, edzés végén megkérdeztem a csapatkapitányt, hogy mikorra tud a csapat a helyi vendéglőbe jönne, ahogy ugye közös ebéd volt, és akkor azt mondták, hogy igen, 40 perc a regeneráció, stb. Mester, egy órára ott tudunk. Jó, akkor elrendeltük az ebédet. Akkor számomra elfogadhatatlan, hogyha valaki fél kettőre esik be, vagy nem tartja be ezeket a közös szabályokat.
De hát ez a normális, nem?
Igen, én ezért lepődök meg, hogy sokszor még mindig sajnos az van, hogy ha nem megy a csapatnak, akkor a tulajdonos úr, és most hagyd ne nevesítsek, akkor a játékosokat kérdezi meg, hogy mi a baj. Na most akkor persze, hogy egy cserejátékos vagy, aki kevesebbet játszik, azt megkérdezni, hogy az edzőről mi a probléma, hát szóval ezt nem tartom fairnek, de általában ezek szoktak lenni. Igazából mi a házi rendet is, nagyon, nagyon érdekes, a csapat meghatározó, mindig van egy csapattanács nálam, mert nyilván nincs idő arra, hogy 20-valány játékost megkérdezünk, de ők a csapatnak a véleményét közvetítik, és együtt formáljuk ezt meg, például, hogy normális hétköznap meddig van a kimenő mérkőzés előtti nap mikor, ha késnek, akkor ennyi, stb., vagy a telefon használat. Szóval én tudom, mert magam is, meg ugye gyerekeim is ilyen idősek, ráadásul futballoznak is, tudom, hogy ma már nélkülözhetetlen. Egy bizonyos szintig engedem is, de hát azért meccs előtt, amikor azt látja az ember, hogy beszélget 3-4 órával egy, mondjuk egy, aki tartalékjátékos, hogy nem került a kezdőbe, hát akkor nyilván, hogy a stábtagomból valaki szóvá teszi, mert én nem fogok oda menni, de a stábból igen, hogy ez meg lett mondva, meg ne, és akkor már ne is menjünk tovább, hogy a menedzserét hívja, vagy akárki. Szóval nehéz ezt ma már összehozni, de általában az átlag emberek számára egyértelmű szabályok vagyok én úgymond háklis, amit én magam is betartok, hozzáteszem, és alapvetően nem soha nem volt olyan probléma, nem beszélek csúnyán a játékosokkal, nem vagyok büntetgető edző, abszolút. Egyszerűen csak én dolgoztam, ahogy említettem is, ugye építőiparban, mert nem tudtunk volna másképpen, és ott az ilyen szabályok szerint élnek. Vagy az élet más területén is, a nejemnek volt két munkai egész életébe, és mi ezeket az értékeket kaptuk a szüleinktől, hogy tisztelni a másik embert. Nagyon büszke vagyok például arra, és sajnos ez a hagyomány most már megszűnt Kecskeméten, hogy minden év karácsonykor a KT-nél levő portásokat, alkalmazottakat, ugye mi már szeptembertől szedtünk be, megtehettük, ugye jó szerepelt a csapat, egy kisebb összeget, tehát természetesen ez itt 30 embernél havi szinten már szép kis összeg lett, és decemberre pedig egy olyan kis kedvességet tudtunk a alkalmazottaknak adni, akik nyilván portási fizetés, stb., de viszont nagyon sokat tettek a játékosok, oda kérték a játékosok a cipőket, ugye hozta a futár, ők rendezték, és a jegyeket lerakták, és ezek nagyon kedves emberek, és nagyon-nagyon figyeltem az ő életükre, nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a klubon belül mindenkivel, szóval számomra valahogy ezt a neveltetést kaptam, ha vendég jön, akkor kínáljuk meg kávével, vagy üdítővel, vagy pogácsával.
Ez így van, tanúsíthatom.
És hát természetesen nem ezért mondtam, de hát látod te is, hogy ha megbeszélünk valamit, viszont itt is őszintén megmondtam, hogy én nem szeretnék azért Pestre fölmenni, hogy nyilatkozni. Ha valaki erre jár, és akkor pont úgy van, akkor nagyon szívesen rendelkezésre állok, mert a médiát mindig kiszolgáltam, és úgy gondolom, hogy ki is kell szolgálni, mert ezzel emberekkel van, mert labdarúgás akárhogy nézzük a legnépszerűbb sportág Magyarországon is rengetegen szeretik, érdekli az embereket, a játékosok, edzők, stábtagok, szóval ez normális, vagyis azt kell rólam tudni, hogy én szeretem ezeket a kereteket, szeretek szabályokat alkotni, és a szabályokat viszont betartatni, hogyha kell. Ha nem, akkor én nem szoktam kötözködni játékosokkal, de hát sajnos azért azt tudjuk, hogy egy kicsit lazábbak a sportolók, és akkor itt pont.
Most egy kicsit én is elszégyeltem magam, mert egy picit én is elkéstem, amit ígértem ahhoz képest.
Hát ez azért természetesen egész más, mert tisztában vagyok én azzal, és nagyon örülök, hogy a gyerekeim révén tudom a zenéjüket a fiatal játékosoknak, az öltözködésüket, talán a nyelvezetüket is, a szokásaikat, és így sokkal könnyebb nekem egy öltözőben létezni. Egyébként alapvetően nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok a játékosaimmal, amelyikkel, aki teljesít, hát most csak most hirtelen eszembe jutott egy Nagy Krisztián, állandóan hív, itt a Szabó Alex, Belényesi, akik csak most meghatározó, Szuhodovszki Soma az első válogatott mezét nekem, hát a Tóth Barnával napi kapcsolatban, hát akkor kérdezem én, hogy hol itt a probléma. Egy Horváth Krisztóferre bármikor találkoztunk ellenfélként, hát úgy hoztuk ide közösen Debrecenből, hogy szabályosan el lett üldözve, most elnézést a Debrecennek felé, inkább edzői probléma volt ott, ugye, és itt nálunk kitűnt és kimagaslott, és ugye válogatott lett. A többiről hagyd ne beszéljük a Lukival, ha találkozunk, átöleljük egymást. Hát nagyon-nagyon büszkévé tesz, hogy összességében 7 válogatott lett egy Szűcs Kornél. Hát Diós Győrből ingyen tudtuk elhozni, mert nem láttak benne fantáziát. Akkor kérdem én, hogy hol itt a Szabó Pistával a probléma, vagy a stábtagjaival? Nem, hát sajnos van olyan is, meg volt olyan, meg mindig lesz is. 11 játékos tud kezdeni, 20. már nem annyira elégedett. És év végén viszont, amikor dönteni kell, talán ez lehet erősségnek is mondani, vagy pedig agilitásnak, nem tudom minek, akkor nyilvánvaló, hogy az utolsó 2-3 játékost, ha csak nem fiatalról van szó, főleg hazai fiatalról, akkor kitől válik meg a klub, ez egy ilyen világ. És ezzel azért tisztában kell lenni.
Beszéljünk azért a sikerekről, mert hát bőven voltak körülötted, ugye említetted már, hogy Iváncsa visszalépése miatt tudtatok egyáltalán az MB2-be följutni, de hát az a 2 év, ami utána következett az MB2-ben, meg az MB1-ben, azt már megszoktuk, hogy Kecskeméten voltak azért nagy visszaesések, újrakezdések, de hát talán ez volt a legsikeresebb időszak, nem?
Mivel, ahogy mondtam, az adat meg a statisztikákat nagyon szeretem, ez a talán ez nem jó szó, ez biztos. Ez ugye a Szivicsel 5. voltak, ott a Magyar Kupa volt egy szenzációs siker, tényleg le a kalappal, 5. hely volt a legjobb eredmény, 16 csapatos NB1-be, itt pedig nemrég beszéltem a tulajdonos úrral, Kovács Andrissal, ugye januárban a Bencének a átigazolása kapcsán, és akkor volt alkalma megkérdezni, hogy Andis, mondom, többször lenyilatkoztad azt, hogy hát a harmadik év már nem volt az igazi. És mondom, hogy tudod, hogy hatodikak lettünk. Szóval azért ez is nagyon érdekes, hogy hatodik helyre Nyíregyháza történetében még soha nem volt egy csapat hatodik. Úgyhogy Kecskeméten még mindig a harmadik évben hatodikak lettünk, és azután jött egy kisebb hullámvölgy, vagyis három évet nézek én úgy, hogy az első évben sikerült följutni, holott a célkitűzés a bennmaradás volt, ugye, mert MB3-ból került fel a csapat. Egy második év ugye MB1-be második helyezett, azt azért meg kell jegyeznem itt, hogy rendkívüli munkát végeztek a stábtagjaim, a csapatjátékosok. 31 gólt kaptunk. 31. És a rúgott gólok száma is messze meghaladta azt, amit sokan gondoltak. Az első párforduló nyilván hozzá kellett szokni a játékosoknak a magasabb szinthez, de kicsit mosolyogtam, amikor a szakértők talán azt mondták, hogy defenzív futball, és az egyik legtöbb volt, mi rúgtuk, az átmeneteink már rendkívül jók voltak, és hát a Rossi úr szakértelme pedig külön segített, amikor már meghívott válogatottba játékosokat, és ezen kívül pedig talán a legnagyobb sikernek azt látom, hogy MB2-ből MB1-be átmenet. Nyáron beszélgettünk, ugye rendkívüli jó együttműködés volt a tulajdonos úr, ugye a Kovács András, Tóth Ákos és jó magam között, hogy erősítésre van szükség. És hát itt jön a fafejű edző, hogy mondják, és én azt mondtam, hogy oké, de itt a Vágó Leventének a statisztikája, hogy a párharcait 70%-ban megnyeri, akkor mutassatok nekem olyat. Hát aki tudtak mutatni, az a Ferencvárosba játszik, vagy egy-egy helyen, ugye a gazdasági elé nem is érhető el, nem is biztos, hogy ide jött volna, és végül az lett, hogy az egész bajnokságot tekintve, nagyon kevesen tudják ezt, 9-en játszottak. 9-en, még egyszer hangsúlyozom, a főjutó csapatból. Ugye hozzájött az Eke a bal oldalra, majd jött a Banó, ugye a Banó Szabó, a fiam, és tulajdonképpen ez a két változtatás volt, mindegyik poszton maradtak azok a játékosok, és hát azután a Szódos Kisoma, Szalai Gabi válogatottak lettek. Ez csak azért hangsúlyozom többször, hogy az egyik legnagyobb elismerésnek azt látom karrierem során, hogy ezek a labdarúgók válogatottak tudtak lenni, és hát szerintem annál szebb dolog nincs, amikor egy csapat, egy klub a magyar labdarúgás számára tud kiemelkedő képességű labdarúgókat nevelni. Itt azért el kell mondani, hogy 22-23 éves játékosokról beszéltünk. A Soma nem kellett az MTK-nak, ingyen tudtuk elhozni.
Na igen, ezt sokan mondták, és ezt most be is bizonyítottad itt már a riportban, hogy jól ismered a mezőnyt, hogy olyan játékosokat tudtál összeszedni, akik úgy gondoltad, hogy megvan bennük a tehetség, tudsz belőlük csapatot csinálni, viszont elengedték könnyen akár ingyen is őket, mert nem tartottak rájuk igényt, hogy ez egy ilyen szerencsés kohézió volt.
Igen, az egyik része nyilván a szerencsefaktor, a másik pedig az, hogy a fiaim révén, illetve az utánpótlás éveimből rengeteg korosztályt láttam, és hát még az ellenségeim is azt mondják talán, hogy ilyen megszállott vagyok, hétvégén képes voltam nem csak az összes NB1-es meccset megnézni, hanem délelőttönként, aki Kecskemétre jött, vagy éppen, hogyha a Dávid fiam Felcsúton játszott, akkor az ottani meccset megnézni, vagy a legkisebb fiam, és így az utánpótlásra teljesen tisztában voltam. Teljesen, és így számomra meglepetés volt, hogy látom például egy Somát, hogy elkerült Győrbe, majd volt egy kisebb sérülés, ami benne van, majd ő visszaküldik az MTK-hoz, és ott azt mondják, hogy nem. Vagy egy Lukács Dani, ugye a Bence fiam a sérülése véget MB3-ba a Danival játszott, akár Dabasba ellenünk, és azt látom, hogy átlag feletti gyorsaság, és nyáron, amikor megkeressük, akkor igen, a Dani mehet. Szóval ez, vagy egy Szalai Gabit Kecskeméten, egyébként kecskeméti játékos, kiskor óta ismerem, és egy NB3-ba hol játszik, hol nem, hát nálam 11 gól NB2-be fejesekből megszöglet utána, és most a Ferencvárosnak a meghatározó játékosa. Természetesen ez azért van, mert ismerem a mezőnyt, bízom a magyar játékosokba, ezt később azért úgy szememre is vetették, de ezt mai napig is vallom, és nem látom másképpen, hogy ha magyar játékosnál jobb a külföldi, akkor nagyon szívesen, talán Nyíregyházán be is bizonyítottam, hogy a Edombonyinak nagy szerepet adtam, vagy Antonov, vagy ilyesmi, vagyis abszolút nem vagyok külföldi ellen, és hogyan is lehetnék, amikor a fiam Németországba játszik, a unokám német és magyar, vagyis ez már mindenki számára világos, de ha egy mód van rá, magyar és fiatal játékosokat nagyon-nagyon nagy előtérbe helyeztem, és hála Istennek a stáb is így gondolkozott, és ez a közös gondolkozásnak volt az eredmény, hogy ezek a játékosok érezték a bizalmat.
Igen, viszont azt is észrevettem, hogy talán az edző kollégák is olyan kicsit furcsán álltak hozzád, mert ugye mindig azt mondták, nincs is prolicenszed, és mégis sikereid voltak, gondolom, hogy ez bosszantotta őket, mert hát azért legyünk őszinték, kevés magyar edzőnek üt NB1-ben kispad.
Igen, prolicenszes képzésen egy kicsit úgy nevettünk azon, hogy aliszenszesként Kecskeméttel 7 meccsből 4-szer nem kaptunk ki a Ferencváros ellen, ahogy a Csercseszok volt edző. 3-szor sikerült nyerni. Szóval ez azért mondtam, hogy nyilván mindig is vallottam, hogy a tanulás nagyon fontos. 10 éve nem vettek fel a prolicenszes képzésre, hagyjuk is, hogy mi miatt. Valószínű, hogy Magyarországon nem lehet olyan hamar, vagy akkor nem lehetett, inkább úgy fogalmaznék, mert a mai edzőképzésre nekem sokkal jobb a véleményem, mint a közvéleménynek, majd mindjárt talán kitérek erre is, de egy Nagelsmannnak nehéz lett volna esetleg Magyarországon 28 évesen prolicenszet vagy elvégezni, viszont ahogy most látom, nagyon komoly követelményen leállítottak engem 56-57 évesen, én csak magamról tudok beszélni, de talán láttam a kollégákat is, Erős Gabitól kezdve jó pár edzőt. A mindennapjaimat ugye a gép előtt töltöttem, különböző beadandó részeket, vagyis az a másfél-két év, hát nem véletlen mondják, hogy a prolicenszes képzésre, aki jár, valószínűleg elveszíti a munkáját, mert annyira sok, hát nálam ez sajnos bejött, de akár az Erős Gabinál is mondhatom, azért megjárt a Budafokot, és ugye közben azért végeztük, mert nagyon nagy terhet ró a különböző feladatok, klublátogatások, és közben még a csapat mellett is maradni, de való igaz, hogy a NB1-es legnagyobb siker, az még aliszenszes edzőként tudtuk ugye abszolválni. Azért, amikor már hatodikak voltunk, azért már a prolicenszre fölvettek, és én megmondom őszintén, hogy nagyon kellemes csalódottságom volt az MLS részéről, nagyon korrektak voltak meghívásra, bár meg kellett írnom a tesztet, a fölvételi tesztet, meg van a mai napig is, készülnem kellett rá, nagyon sokat edzőtáborba éjjel-nappal az új oktatási módszereket olvastam és tanultam. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy prolicenszes edző lehettem Kecskeméten, nem is sok van, talán a Török Laci rajtam kívül, aki Kecskeméten született, illetve a Laci Bajai, de hát ugye Kecskeméten nőtt föl. Ez azért szerintem egy nagyon jó dolog. Hát most már elhárult az az akadály, hogy ha NB1-be hívnának, akkor ugye nyilván aliszenszesként nem lehetett volna. Az MLS adta azt a támogatottságot, hogy főjutó csapat edzőjéként, ameddig a következő kurzus nem indul, addig tudtam úgy is végezni a feladatomat, hogy nem volt meg a megfelelő képesítésem.
Persze, hát ez a sors fura fintora, hogy amíg aliszenszed volt, NB1-ben második lettél, most viszont nincs Magyarországon csapatod.
Igen, erre többször visszatérnek. Én úgy látom azért, hogy 12 csapatos NB1-be nagyon-nagyon nehéz elérni azt, hogy állandóan csapata legyen valakinek. emlékszem arra, amikor én általam nagyon-nagyon tisztelt Kutor Attilának talán másfél évig nem volt, most pontosan nem tudom, elnézést tőle, hogyha ez kevesebb volt, de én körülbelül így emlékszem, vagy jelenleg a Pintér Attilának, ugye, aki azért nagyon nagy sikereket ért el. Egyikkel se vagyok most annyira jó viszonyban, hogy telefonás, de amikor találkozom, nagyon kollegális, nagyon jó viszony, és csak azért említettem az ő nevüket, hogy másoknak is várni kell. Viszont azt is megmondom őszintén, hogy nehezen élem azt meg, hogy ugyankor váltás van, általában probléma van a csapatoknál, vagyis inkább kieső csapathoz, problémás csapathoz. Így talán most már a gondolkozásom annyiba változott, hogy lehet, hogy egy NB2-es följutás, vagy egy olyan perspektíva, ami azért más távlatokat nyit meg, érdemesebb belefogni, mint egy kieső csapatban, ahol valószínűleg azért problémák vannak, valami gyökereket is ki kell lásni, és újra rendet tenni. Ez a mostani tapasztalatom azt mutatja, hogy általában akkor hívnak edzőket, vagy edzőt. Nekem a megkereséseim inkább NB2-ből voltak, NB1-be egyelőre nem. Hát bízunk benne, hogy ebbe is lesz változás.
Amikor idejöttem Kecskemétre, kerestem valamit, de nem találtam egy Szabó Pista szobrot, mert hát azért Tököli Attilánról mondták ezt, hogy ő is megérdemelné például Pakson is, de hát neked sincs itt. Tehát te úgy érzed, hogy az elért sikereidet azt kellőképpen elismerték?
Én azt gondolom, hogy ameddig itt ténykedtem a stábommal, addig elismerték a munkámat, elsősorban szurkolókra gondolok, a kecskeméti lakosokra, nem csak azért, mert itt születtem, ugye a városközpontban, itt nőttem fel a egyik városrészbe, ugye a Széchenyi városba, de nagyon-nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam, és kapok a mai napig. Hihetetlen, nem is tudom, de ez szinte országos szinten igaz. Egy hete Pakson voltam, és idős öreg úr megszólított már elnézést, mert én is most már 59 éves vagyok, de megszólított, hogy Szabó úr, magának hogy nincs csapat? Olyan kedvesek az emberek, és így gondolkoznak, de ahogy én azért úgy gondolom, hogy a viselkedésem talán nem hangzik nagyképűnek, rászolgált erre, mert mindenkivel megtalálom a kapcsolatot, szeretek beszélgetni, amit természetesen a szurkolókra tartozik, annyit átadni. És a klubtól is megkaptam egy kicsit harcok árán is, de megkaptam azt az elismertséget. Talán ha egész mélyre nézünk, és őszintén kell mondani, azt a türelmet nem kaptam meg, amikor kellett volna. És azután pedig ez egy kicsit ilyen fájó pont nekem, hogy talán azt az elismerést nem kaptam meg, vagy azt a gondolkozásmódot, hogy nézd, együtt csináltunk itt egy nagyon-nagyon nagy dolgot. Hogyan tovább? Gyere itt a szakmai stábba valami, vagy tulajdonos úrnak tanácsadó, vagy a klubon belül, vagy a városon belül egy ilyen feladatot, hogy miért kell nekem Kecskemétről elmenni, amikor lehet, hogy tudtam volna mentorként, vagy bármi olyan, és most az más kérdés, hogy vállalom, nem vállalom, de hogy abszolút inkább csak egy olyan elvállás és fönntartás, ami nyilván pénzügyi dolgok voltak, ami jogos is volt felém, hogy ugye azt teljesíteni kellett, és tulajdonképpen egy nem annyira baráti elvállás volt, a részemről semmiféle cikk nem jelent meg, én tartottam magam ahhoz, de nyilván mindenkinek fájt ez, mert a tulajdonos úrra is ugye nagyon-nagyon jó viszonyt ápoltam, de hát azt is látni kell, hogy
kicsit beléd álltak.
Hát igen, jó, hogy te mondod ezt ki, és a szurkoló pedig nem így látta. A szurkoló pedig úgy látta, hogy igenis nagyobb türelem kellett volna még. Nem szeretem egyébként a teátrális dolgokat, de hát azért komoly tüntetés volt itt Kecskeméten a klubház előtt, leláton, stb. És hát ez még mind-mind belefér, azt gondolom, hogyha jó döntés születik, de hát a csapat kiesett az én vonalból.
lehet ebből még barátság újra? Tehát visszatérhezte még szerinted Kecskemétre? Van ilyen célod, terved, álmod?
Amikor visszajöttem Kecskemétre, mert ugye 2012-ben ugye el kellett menni hasonló körülmények között, csak ugye akkor azért megbízott vezetőedző voltam, ugye Paksra mentem a Tomislav Szivicssel, akkor azt mondtam, hogy visszatérek. Most már egy kicsit más a helyzet, mert ugye előbb egy ilyen viccesen mondtad ezt a szoborkérdést, abszolút nem vágyom ilyenre, helyén tudom kezelni a sikert, nagyon bízom benne, és ezt őszintén mondom, hogy valaki ezt meg tudja dönteni, és nem kell 115 évet erre várni, hogy ilyen eredmény legyen, és főleg, ahogy mondtam, 7 válogatott játékosa lett a klubnak. 7. Azelőtt ugye a Célaci volt, aki Kecskemét szülöttje, illetve bocsánat, még a Farkas Tibi is, de ugye már a Vasasból lett ilyen értelemben válogatott. Nagyon jó barátom egyébként a Tibi. Nem tudok úgy erre a kérdésre válaszolni. Nekem azóta is beszéltem a Kovács Andrással, Tóth Ákossal, rendkívül jó a kapcsolatom. Azt gondolom, hogy talán nem ő velük volt a legnagyobb probléma. Máshol kell lesz keresni. Nyilván szeretem a tiszta viszonyokat, szeretem az őszinte beszédet, az őszinte kommunikációt, amit meg lehet beszélni, meg is kell beszélni. Most úgy gondolkozok erre, hogy soha nem mond, hogy soha, de elég nagy változásoknak kellene ehhez lenni, hogy ez megvalósuljon. Most úgy gondolom, hogy másfele kell, hogy vezessen az utam, viszont a kecskeméti sportrajongóknak, a labdarúgás rajongóknak még talán tartogat valamit az én pályafutásom is.
Kedves hallgatóink, a Sport délelőtt vendége Szabó István, a Kecskemét sikeredzője volt. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat Bálint Attila műsorvezetővel. A vendégünk Temesvári Miklós, aki a FIFA egykori elnökétől, João Havalanstól is kapott diplomát, hiszen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség instruktoraként bejárta a félvilágot, vagy annál is többet. Mit nem mondjak, már 1976-tól a népszerűsítésben, az oktatásban és az ismeretterjesztésben kiemelkedőt nyújtott. Méghozzá csak egy pár országot mondok, Ciprustól egészen Malajzián, Zambián keresztül, mondjuk Barbadoszig, de hát a Maldív-szigetek aki szövetségkapitányi történet, az egy külön fejezet lesz majd, és ebben a műsorban, itt a Nemzeti Sportrádióban sokat fogunk beszélni a nyíregyházi, az újpesti és a tatabányai évekről is. Köszönjük, hogy befáradt ide a stúdióba Temesvári Miklós. Kezdjük akkor talán azzal, hogy 1938. július 27-én Miskolcon született egy miskolci születésű labdarúgó, edző, játékos. Miért tudja még most is fejből mondjuk a szegedi labdarúgókat, a szegedi csapatot, nem tudom mi, az 50-es, 60-as évekből. Mert vagy nagyon szereted a focit, vagy nagyon jó a memóriád, vagy mind a kettő.
Üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek hosszú idő után. Van, aki kíváncsi az én véleményemre. Labdarúgással tulajdonképpen véletlenül ismerkedtem meg. Apám orvos volt egy Miskolc melletti kis faluba, Harsányba, és ott az unoka testvérem, aki sajnálatos módon közel múltban távozott el az élők világából. Kövesden járt iskolába, és nyáron, amikor hazajött Harsányba, akkor hozta a futballlabdát is, nekünk is volt az öcsémmel, és tulajdonképpen ő mutatta meg a kezdeti, hogy egyáltalán a labdát lehet rúgni, és így kezdődött a szerelem. Volt egy legelőnek is használt futballpályának abszolút nem minősíthető valami, ahol ott a környező falvakból, Kisgyőrből, Bükaranyosról, vasárnap délutánként, aki ráért, átjött, és ott szerettünk ebbe bele a labdarúgásba, és onnan kezdődött ez az egész.
Ez a szerelem ezek szerint örök, viszont volt egy másik szerelem, de angol tanár vagy civilben. Miért nem maradtál angol tanár?
A labdarúgás miatt nem maradtam, mert Debrecenben végeztem 62-ben, egy évet tanítottam a debreceni Hozakas Mihály gimnáziumba, és a labdarúgás miatt jöttem el Debrecenből, de azban játszottam, ez egy nagyon jó kis MB2-es csapatunk volt, de hát onnan akkor mindenki, megvertük éppen, akkor még jártak meccse, 20 ezer néző lőtt a DVSC-t, Puskás Lajos első meccse volt a DVSC-ben, én úgy mondhatom, hogy majd fog nevetni rajta. Se semlegesítettem, és aztán íztak vissza Miskolcra, a szülővárosomba, akkor szervezték át az MB2-t, meg a labdarúgó rendszert, és akkor MB1-B csapat volt. Lett az MVSC, és de azból aztán mindenki elment, úgyhogy jobbnak láttam én is elmenni, és így kerültem Miskolcra, és ott párhuzamosan összetudtam nagy nehezen egyeztetni angol-magyar szakos tanárként, főfoglalkozásba, osztályfőnökként tanítottam a Földes Gimnázium.
Angol tudás, ennek mekkora szerepe volt abban, hogy FIFA instruktor lettél, jelentkeztél?
1976-tól.
Ez adta meg. Én anonimus nulla volt ami azon a szinten, ami egy FIFA instruktor volt. A magyar labdarúgásnak még akkor is megvolt a nimbusza.
Előtte voltunk ugye a 78-as, aztán a 82-es, meg a 86-os foci VB-nek.
Tehát a magyar aranycsapat, az olyan történeteket tudnék mondani, hogy Indonéziában megtudta Mazopuszt. Mindenki tudja, hogy ki a Mazopuszt.
Csehszlovák.
Világbajnoki ezüstérmes csapat kapitánya. Megtudta, hogy magyar vagyok. Sprintbe jött oda hozzám. Már 10 méterről mondta. Búzánszki, Lórán, Landos, Bozsik, stb.
Sorolta az aranycsapatot.
És utána 5 métert még jött, és akkor találkoztunk. Tehát nem miattam jött oda. Tehát fantasztikus tekintélye és vonzereje volt a magyar. Ilyen embernél is, mint ahogy tehát a lényeg az, hogy...
És emlékszel még arra, hogy akkor az, hogy zajlott a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül? Tehát 1976-ban kaptál egy levelet, még e-mail még nem volt.
Mezeit akarták küldeni. Jó barátok voltunk Mezeivel. Meg a Ságerral is, nem tudom ismerősen név, Ságerral tartalékcsapat volt a Fradinál. Vele is a TFN együtt jártam.
Kapus
volt. Lényeg az, hogy nem engem akartak. Én akkor sehol nem voltam ilyen szinten, hogy engem küzdjön a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint FIFA instruktor. Nem vállalta senki. Gyuri már akkor a BVSZ-t, ő nem vállalta valamilyen oknál fogva, és így megszólal a telefon, azt mondja, Krizsán József vagyok. Néztem itt jobbra-balra, hogy tudtam, hogy ki a Krizsán. Teljesen átmenet nélkül. Lenne kedve elmenni Svájcba, nem tudom, Zürichbe jövő héten, mert ott lesz eligazítás, tervezik a magyar csapatot, amelyik a Fradi orvosa, meg a dr. Baltazár, a RTSA-nak a vezetője.
Tehát az angol tudás ennyit
angol, ért. Csak ez volt. Meg szakedzői, meg volt.
Szakedzői
a Gyuri mondta, hogy van egy valaki Magyarországon, aki tud angolul, vagy tud, vagy legalábbis, hogy tanult.
És szakedzője is
van.
És te ekkor voltál 76-ban a DVTK-nál, ha igaz, utánpótlás edző, a tartalékcsapat edzője és az első csapat pálya edzője, tehát azért már nem csak az IFIK-nél voltál, és akkor ez az első kaland, ez hogy ment tovább, mert ez tényleg Svájcból hogy jutottál el Maldív-szigetekre?
Tehát senki nem ismert engem. Ennyi, hogy nem vállaltam. Úgy tudom, és Magyarországon nem volt edző, aki angolul beszélt, és Száger, aki ezt meghallotta ott az MLS-ben, így kerültem be. És így lett 40, nem tudom hány ország, vagy 30 valamennyi. Így lettem FIFA instruktor. Nem szégyellem, hogy így kerültem oda.
Ugye most itt beszélünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, de ha otthon a lakásodban beszélgetnénk, 20 éve, amikor egyszer oda mehettem, akkor láttam azt a térképet, amin ott világítanak azok a pontok, ahol
az még több van most már, meghívlak.
Szóval az nagyon látványos, sajnos a rádióban nem tudjuk megmutatni, de jól igen. Mutat az a világ térkép, és akkor igen. Szinte mindenütt nincs olyan kontinens, ahol ne jártál volna.
De ez körülbelül a fele, mert megkezdődött ez nekem 76-ban, akkor Diósgyőrben voltam, és akkor utána, amikor Újpestre kerültem, engem nem engedtek, tehát akkor 10 év kimaradt.
Hát igen, mert 78 Nyíregyháza, ott a második igen. Évben már bajnoki cím, mármint feljutás az élvonalba, aztán Újpesti Dózsa, és ott 82-83 a Magyar Népköztársaság Kupa győzelem, majd Tatabánya 88-88, tehát 10 év kiesik.
Igen.
Azokban az években, amikor először kimentél ezekbe a fejlődő országokba, ahol azt hiszem, hogy nem sértek meg ezzel senkit, de nagyon alacsony színvonalon mozoghatott a futball, szóval hogy sikerült ezeket a gyerekeket focira tanítani, szoktatni, egyáltalán megmutatni nekik, hogy ilyen játék is van, nem csak az állathajtási versenyek.
Én is ilyen képre számítottam, de azért nem teljesen ez volt a helyzet, mert például Malajzia egy nagyon gazdag, és nem egy elmaradott ország.
Hát te a 80-as években, amikor még a Tatabányánál edzősködtél, akkor már Malajzia meg Szingapur bizony fejlett gazdasággal rendelkezett.
Szingapur akkor már nem, hogy fejlett, hanem nagyon fejlett volt. Akkor még itt Magyarországon, azt tudom mondani, ilyen. Már ott ezek a telefonütyük meg...
Zsebrádió.
Hát Szingapúr abszolút nem volt elmaradott.
Hát a legfejlettebb, de labdarúgásban igen.
Labdarúgásban igen. Tehát a FIFA-nak a Sepp Blatter, ő követte, az elnöki posztot. Nagyon nagy érdemei vannak. Tehát ez volt a lényeg, hogy a futballban nem fejlett elmaradott országokat, a fejlett labdarúgással rendelkező országokból instruktorokat küldeni. És mindenütt óriási nevek voltak.
És te mit csináltál végül is, mint instruktor?
Kaptam egy anyagot, amit 2-3 hét, 1 hónap, amit át kellett adni a labdarúgásnak a technikája, taktikája, játékrendszerek, kondicionális kérdések. Ez a 4 tematika volt. Ezt kellett napi 12 órába, kezdtük 8 órakor, mert én voltam Szudánban is, meg
Zambia,
meg minden, ott már reggel 6 órakor 40 fok volt, úgyhogy ott el kellett kezdeni a munkát reggel 8-on. Reggel 8-tól este 6-ig, és utána még 4 órát este 10-ig.
Előadások?
Előadások. A korai órákban gyakorlati, mert még akkor nem volt hőség, utána pedig elméleti, és a FIFA ellátta ezeket a primitív, nem akar megsérteni őket, fejletlen volt. A Malázia nem volt, se Szingapúr, de ugye az afrikai országok, Gambia, Tanzánia, Zambia.
Szegénységet nem, biztos láttál test közelben.
Nagyon sokat. Ez egy másik történet, Szudánban voltam, mentünk a csapattal, megálltunk ott pihenni egy kicsit, ott kiszállt a csapat a buszból, dobálták el a narancs meg a banánt héjakat, és így felhúposodott kisgyerekek a homokból szedték össze a banán héjat, meg mindent.
Tehát és azt tették meg,
gondolom. Azt tették meg, szóval sok mindent láttam, de volt ott is aztán nagyon gazdag ember. Úgyhogy két pólus volt tulajdonképpen, középosztály nem nagyon volt. De a lényeg az, hogy én teljesen váratlanul, és így kerültem bele az angol tudásom révén, hogy akkor a Mezei Györgyöt valamilyen oknál fogva nem vállalta, és így kerültem én ebbe vele, és hát annyi érdemem van, hogy az első út után nem mondták, hogy ne legyen a második vagy a harmadik. Sőt, a Sepp Blatterrel olyan kapcsolatom alakult, amikor Magyarországra jött, az első kérdés ez, hol van Temesvári Miklós? Hát nem akárki volt ő.
Hát nem is kell tovább folytatnom, mondok én egy személyes példát. Ugye amikor az Újpesti Dózsa edzője voltál, és 83-84-es sorozatban Köln kiejtése után jött az Aberdeen, az már 84 tavasza.
Igen.
És Sir Alex Ferguson az Aberdeen edzője, hát sajnos egy McGee nevű játékos meg kellett tanulnunk, mert ugye a hosszabbításban lőtte a harmadik gólját, és ha azt nem lövi, és az Újpesti Dózsa mondjuk 11-esekkel Skóciában, de ez sajnos feltételes mód tovább jut, akkor 4 közé jutott volna a kegben, kupagyőztesek Európa kupájában. Na de Sir Alex Fergusonnal is egy olyan kapcsolatod lett, hogy aztán ott 2002-ben nekem is te segítettél, és hoztál össze vele telefonon, hogy Sir Alex Ferguson méltatott arra, hogy a Magyar Rádió egyik riportere beszélgethessen vele. Tehát ezek a kapcsolatok akkor azért, ahogy mondott, telefonon beszélgettetek, még nem mobilon, leveleztetek egymással, tehát a tudásod azért eléggé, idézőjelben mondom, ragályos volt, hogy nem véletlenül kérdezték először, hogy hol van Temesvári Miklós, meg az Óbudai kocsma.
Igen,
vagy
innen,
egy étterem,
igen,
nevezzük,
igen,
így. Pogácsák, borozgatás.
Innen kezdődött az Aberdeentől. Nagyon nyitott, barátságos ember volt.
Bocsánat, értetted mindig minden szavát Sir Alex Fergusonnak, mert skót?
Abszolút nem, és ráadásul hadat is, de hát nem, de azért megértettük.
Nekem nagyon sokszor vissza kellett, még akkor nem digitális vágás volt, tekerni a szalagot, hogy pontosan megértsem, hogy vajon mit mondhatott.
2 percen múlott ott is a továbbjutás.
A McGee, sajnos.
Igen, Szendreit kiállították ott egy buta dolog miatt, és már 10 emberrel.
Kisanyjárban.
Úgy kezdődött, ha már fölmerült, hogy a Honvéddal játszottunk kupameccset a Dózsával, és az volt a legközelebbi meccs, az Aberdeen meccset, és a meccs után a Honvéddal játszottunk Újpesten, azt hiszem, és a meccs után ott, hogy már készültem hazafelé, csak ott van. És
mármint Sir Alex. Az,
igen.
Sir Alex a Megyeri úti régi 30 000-es stadionban.
Igen.
Megnézte az Újpesti
Dózsát. Megnézte a meccset, de már akkor közönség se volt semmi, csak ott még téblá volt. És akkor már én a kocsiba mentem, hogy megyek haza, és akkor bent volt még a stadionban, ott a meccs után. És ott elegyedtünk szóba is, hogy megy be, hát tudtam, hogy de akkor még nem volt neki ilyen neve, és én mondom, vacsorázunk együtt. És akkor elfogadta, és akkor ott a hörpintő, ami egy ilyen jellegzetes, még állítok Puskás is volt ott néhányszor, és ott megvacsorázunk, oldalon kezdődött a barátság, és akkor ő jött megnézni az Újpestet, én meg utána mentem megnézni az Aberdeent. Ott olyan szeretettel fogadott, beengedett az öltözőbe, és ott beszélt, vagy mondjuk angolul skoltól, nem sokat, de nem titkolózott. Olyat megtett utána, hogy hát a meccsen ugye nyertünk itt 2-0-ra, kezünkben volt ott is, csak hát hibát is csináltam, ott már törőcsik sérült, hogy cserélni kellett volna. 2 perc volt átra, és begyömösölték, cserélni kellett volna ott mindent. Tehát így volt megírva.
Aberdeenben minden esetre az öltözőbe is beengedett, még akkor a meccs előtt voltatok.
Igen, és utána voltam nála Manchesterbe is, ahol meghívott vacsorázni, meg megcsinálta utána azt, hogy az Arsenallal játszottak Manchester meccset Londonba. Ott maradt éjszaka, reggeli géppel jött, és így itt tartott előadást.
Tehát Budapesten eljött.
Budapesten eljött a kérésemre. Hát lehet, hogy eljött volna nem csak az én kérésemre, de velem egy ilyen fantasztikus ember.
Persze ebbe a sztoriba az is benne van, hogy ezen az előadáson azért nem nagyon szaggatták a magyar edzők az istrángot.
Na most az, amíg élek, eszembe jut, úgy felkészült, egy olyan előadást tartott, természetesen tolmáccsal volt, és ültem ott nagy okosan melletted, befejezte az előadást. Nagyon kevés, hát angolul biztos nem értették, és megkérdezte. Tehát mondom, Arsenal éjszaka utazik, valaki idejön, egy ilyen előadást tart, és megkérdezte, hogy van-e kérdés. És nem volt kérdés. És ott ültem, nem is tudom, hogy milyen hasonlatot mondjak, hogy akkor én kérdeztem volna legalább, hogy hogy érzed magad, vagy hogy mikor mész haza. Ami élek, ez eszembe jut, hogy nem mertek, nem gondolom, nem volt olyan angol tudású ember, aki nekem kellett volna akkor, na akkor kérdezünk magyarul, aztán fordítani, vagy valami. Nem sértődött meg, de ez amíg élek, így ilyen kínos dolog volt.
Menjünk vissza egészen oda, hogy megjártad ezeket a távoli ázsiai keleti országokat, hazajöttél, edző lettél, és végül is elcsábított téged az az MB2-es Nyíregyháza, amelyik hatalmas ambíciókkal rendelkezett, de egymást váltották az edzői. Egy olyan szituációban kerültél a nyíregyházi Vasuta Spartakuszhoz 1978-ban, ami előtt 4-5 edző is volt 2 éven belül. Nem féltél?
Nem féltem. Én akkor a Diózsér tartalék csapatnál voltam, Szabó Géza segítőjeként, akkor volt ez a híres csapat, ott a Veré, Molár, Tatár,
Borostyán,
stb. És ott voltam, meg az IFI-nél, IFI döntőt játszottunk a Fradi ellen. Tehát a 4 közé jutott a Diózsér IFI, de sokszor Szabó Géza kért, hogy vegyek részt az edzéseken, és ilyen pályaedzői szerepeket is azért betöltöttem, hát úgy éreztem, hogy ha akarok a labdarúgással, ilyen lehetőséget nem lehet, ez nem minden nap jön ilyen. Ezzel is lehet, hogy azt mondjátok, hogy itt most magamat fényezem. MB3-ban 9. helyen volt, akkor volt egy átszervezés. 9. volt, és így került be
a másodosztályba.
Tehát 9. volt ebben az MB3-ban is. Csináltak nagyobb létszámú MB2-t, de így lett MB2-es. És így kerültem a Nyíregyházához. Elhívtak oda megnézni egy meccset, emlékszem rá még. Nagy Antti is játszott, ő nagy halászi egyébként, Nagy Antti.
Még a Honvéd előtt meg a...
Igen. Meg persze a Honvéd előtt.
Honvéd játékos.
Gyula ellen játszottak, 10 000 ember volt egy ilyen meccs, azt a meccset néztem, és...
Akkor eldöntötted,
hogy igen.
Hogyha 10 000 ember ott van, és igen, akar valami.
És látszott az, hogy milyen fanatikus közönség. És...
De a csapat összeállításban mennyire volt beleszólás a Temesvári Miklósnak?
Volt egy nagyon jó segítőm, Homa János, már nem él, Isten nyugosztalja. Minden meg volt Nyíregyházának. Aki oda akart jönni, minden akadály elő. Nagyon szerette a tanács elnöke is, és 10-15 ezes néző volt MB2-ben, és az első évben másodikok voltunk, akkor a Debrecen
jutott föl.
Hát akkor a Real Madrid sem jutott volna föl abban az évben. A Debrecen lett a bajnok, és a második évben a Szolnokkal csatáztunk. Aztán végén 7 pont forral.
10.
Sikerült. 10.
10. Hatalmas előny volt. Már jó néhány fordulóval a feljutás előtt megvolt az ünneplés, mert láttuk, tudtuk, hogy föl fog jutni a csapat.
És akkor visszatérek még mindig oda, hogy a játékosok a nyíregyházi csapatból, ott volt olyan, akivel nehéz volt szót érteni? Vagy mindenki elfogadta, amit mondott?
Nem volt gond. Most rosszul hangzik ez dicsekvésnek, vagy nem tudom. Ilyen probléma olyan esetekben merül fel, ahol az edzőnek nincs megfelelő tekintélye. Nekem nagyon elfogadtak a játékosok, és látták, nem azért, mert én valami úgy nézek ki, hogy nekem tekintélyt kell adni, de olyan, hogy annyira a közönség, és annyira mindenki mellettem volt. Tehát eszébe nem jutott a legvagabundabb. De jó szellemű csapat volt egyébként, hogy nehéz találni egy olyan szót. Maximálisan elfogadtak szakmailag is, emberileg is. Talán egy kicsit féltek is tőlem. Tehát maximális fegyelem volt. Olyan fegyelem, ami záloga volt ennek.
De mondjuk, ha már Sir Alex Ferguson szóba hoztuk, ugye a legenda szerint még Beckhamnek is ott a Manchester Unitedben a képébe ordított, de Temesvári Miklós is volt ennyire szigorú, vagy mennyire volt szigorú?
Én nagyon szigorú voltam.
Kiabálásos, vagy büntetéses?
Tehát ezt most nem tudom, hol hallottam. Tehát például egyszerűen, akit megtudtam, és ismerték a játékosokat a városba, vagy valaki bemegy, a sört üldöztem föl, nem tudom miért akkor. Még aki egy fröccsöt ívott, de a sör, az korszakban az volt, hogy nálam, hogy az annyira nem jól labdarúgónak, stb. Tehát óriási büntetések voltak. Tehát
pénzbüntetés is.
Igen, és maximális. Olyan fegyelem volt, spártai fegyelem volt. Húz Gyuri volt a kapus, mikor Komlón volt, még játszottam is ellene. Ő tegezett egyedül, jó baráti kapcsolatban is voltunk. Ceceli Karcsi, ő pár évvel fiatalabb, aki egyszer válogatott is volt, leigazoltuk, ő is beállt a sorba, tehát a csapatnak a zöme, a meghatározók maximálisan mellettem voltak. Az is egy nagyon fontos, hogy egy edzőnek a munkájába, tehát spártai fegyelem volt. Ott ha valami, nem is volt példa rá, de mondták a szurkolók, hogy egyszerűen félre közlekedtek, hogy aki bement egy étterembe is, hogy nehogy az legyen. Hogy most
visszajutott a dolog hozzád.
És mekkora ünneplés volt akkor a Nyíregyházán?
Óriási. Hát akkor még Nyíregyházán, most ezt ne így vegyétek szó szerint, 5 autó volt, most meg nem lehet már menni, annyi autó van, ez vicc volt. 7000 ember kísért el a Szolnokra az MTS a vonattal, meg nem tudom.
Tehát az utolsó meccse.
Még az őszi utolsó meccs volt, de ott nyert 3 pont volt a fórum, és ott nyertünk 2-1-re, vagy 2-0-ra a Szolnoki MT ellen, és akkor 7 pont lett a for, és akkor tulajdonképpen eldőlt a bajnokság. De nem, azért mondom, hogy nem volt autó, vonattal, meg nem tudom, gyalog, nem, mert messze van Szolnok, de fantasztikus közönség volt. Skandálták a nevem, énekeltek, nagyon jól éreztem magam.
Ha már a közönség szeretetét emlegetjük, ugye 1978-ban a világbajnokságot Argentína nyerte meg, igen, és ott volt egy edző, akit Menottinak hívta. Na most te pont úgy viselted a hajadat, mint ez az argentin edző, igen, és ha jól emlékszem, akkor ragadt rád az, igen, hogy Menó.
Igen, elnevezett a fő vezér, tehát aki a szurkolókat irányította, és óriási hangulat volt. Tehát egy Debrecen Nyíregyháza meccsen 20-25 ezer néző volt.
Az olyan volt ott, mint egy fradi Újpest itt Budapesten? Hát,
olyan, a fákon is.
Kint is. A Tirpák hurkás rangadó volt, hogy teljesen precíz legyek. A debreceneket hurkásoknak tyúfolták, a nyíregyháziakat meg tirpákok.
Tehát az első évben nem lehetett ott a Debrecen, az 25 év után került vissza, vagy 15 év után. Teleki Gyula volt az edző.
De második évben sikerült.
Második évben, igen, hát utcahosszal, akkor a Szolnok ott megvertük Szolnokon az őszi utolsó meccsen, és akkor utána már tavasszal megfelelő por birtokában már nem.
Megkereste Temesvári Miklóst az újpesti Dúzsa, az hogy jött a kérbe?
Hát az Újpestet is megvertük ősszel.
Az első meccsen. Évben, igen.
Meccs után Bene Ferenc, tudjuk, hogy ki volt Bene Ferenc, nem akárki. Nagy öröm, újongás, ott volt a megyei tanács elnöke is ott. És látom, hogy ott Peri meg ott nézelődik, meg mondom, és akkor nagyon aztán csak így szólítgatott téged, és akkor csak annyit nem, hogy szeretne veled a hója elvtárs beszélni. Ezt én néztem rá, ezt akkor ő is mondta, hogy nem kirándulni akar, meg hanem hát lehetne, hát, és akkor itt maradtam Pesten. és akkor másnak.
Egyébként nagyon jó volt az az első NB1-es szezon, hetedik lett a csapat az NB1-ben, úgy, hogy a legkevesebb gólt kapta a Tatabányával. Egyedül a Fraditól kapott ki ott.
Ott van. Egyedül egy Nyilasi fejelte a gólt. Nagyon-nagyon szeretik. És ott nem volt soha NB1-es csapat.
De akkor folytassuk itt a Nemzeti Sportrádióban Bálint Attilával, jó magam, azaz Virányi Zsolt, kérdezzük Temesvári Miklóst. Temesvári Miklós előbb elmondta azt, hogy ott az Újpesti Dúzsa vezetője Bene Ferenc segítségével ott akkor már megkérdezte azt, hogy esetleg lehet, akar-e, vagy hogy legyen, hogy volt ez pontosan. Az Újpesti Dúzsa edzője.
Ez az új. A Megyeri úton volt.
Tehát ottani Dúzsa Nyíregyháza a meccsen.
Igen, lehet-e beszélni? Hát gondoltam, hogy miről akar beszélni. Hát lényeg az, hogy meg kell érezni azt is, hogy ezt már ott nem lehetett volna tovább sófolni.
Tehát, hát ha jön egy ilyen ajánlat, akkor erre tulajdonképpen ilyet kell mondani.
Egyrészt az, hogy bármennyire sokat köszöntök a Nyíregyházának, de Újpest meg Nyíregyháza nem volt, meg még most sincs egy térképen.
Meg különben is, ha második évben ugye már sikerül az NB1, akkor is jön egy ajánlat a fővárosi Dúzsa, akkor továbbra is azt gondolom, hogy arra ilyet kell mondani.
Ugye az eredmények jöttek, az étvágy is okozódott, tehát például...
Szendrét vitték el először hivatalosan?
Nem, Szendrét utána velem jött el. Hanem volt egy Honvéd Nyíregyháza meccs, még akkor Nyíregyházán. Az tavasszal volt, ugye a Honvéd élcsapat volt, és Mezőny első felében volt, és 0-0 volt a meccs, és már akkor kiabáltak be, hogy mi van Temesvári, mi van? 0-0. Tehát már úgy éreztem is, hogy 0-0, hát ez nem olyan jó, ha így volt. Tehát éreztem, hogy nem lehet tovább ezt már megfelelni majd az elvárásoknak. Tehát meg egy Újpest azért csak Újpest, és pláne azért abban az időben meg még én, hogy elindultam Harsányból, aztán ugye Fradi, Újpest, stb. Azért gyerekkoromban, hogy én egyszer ezeket látnám, és akkor ezeknek edzőjük lehessek. Tehát nem volt kérdés, hogy ezt nem tudtam akkor azt mondani, hogy Nyíregyháza. De tudták, nem is marasztaltak.
És milyen volt az az Újpesti Dúzsa? Tehát az már azért nem a nyíregyházi csapat, ott milyen volt az öltöző?
Hát sokkal nehezebb. És ott ezek a módszerek, hogy zsörivás, meg közös ebédeken sem, meg stb. Úgy visszatetszést váltott, meg problémákat is, meg nem voltak hozzászokva, nem akarok megbántani senkit, mert nagy legendák, akik ott edzők voltak Újpesten, és hát sorolhatni, ugye, mikor én a Ferenctől vettem, hát nem kell bemutatni, ugye milyen edzők voltak ott, Kovács Imre, Aróti Lajos, stb.
De ott még inkább ilyen játékos uralom volt, hogy így fogalmazza?
Várhidi, ugye, és nekem voltak azok a módszereim, amik Nyíregyháza sok feszültséget is okozott, mert ott nehezen viselték, de hát csak 4 évig azért, sőt, engem 4 év után se küldtek el. Nem azt mondom, hogy ragaszkodtak. Egy nagyon rosszul sikerült 4. év lett, ennek nagyon sok összetevője volt.
Két magyar kupa, illetve akkor magyar légköztársaság kupa győzelem.
Aztán 8. volt az Újpest. Aztán feltornáztuk a 4. helyre magunkat. 2 kupa volt, pont a jubileum év, az nagyon rosszul sikerült.
1985. Mi a legemlékezetesebb, melyek a legemlékezetesebb pillanatok Újpestről? Ugye már nagyon beszéltünk erről a Aberdeeni meccsről.
De most halt meg a védedző.
Sven-Göran Eriksson?
Sven Eriksson, igen. Előtte veretlenül UEFA kupa győztes jöttem volna.
Talán 82-ben, és a 82-83-as sorozatban jött a Dúzsába. És a Dúzsa kiejtette ezt a Göteborgot.
Tehát ez 7 svéd válogatottal álltak fel, és kint 1-1 volt, itt 3-1-re nyertünk, törőcsik, óriási játékkal járult hozzá a győzelem, ez az egész csapat. Tehát az egy előtte veretlenül UEFA kupa győztes Göteborg, azt vertük ki. A Köln az 7 nyugat-német válogatott, Schumacher,
a kapuban a legendás,
Klaus Alofs, Fischer,
Lidbarski,
mint most a Bayern München, tehát abban az időben ez volt a Köln. Itt tényleg, hát az egy ígyenceknek is egy örök élmény volt, amilyen gólokat itt.
Az a Dúzsa Köln mérkőzés a Megyeri úton.
Steiner az is egy válogatott volt ott a szögletzászok.
Hát Bohócot csinált belőle törő.
Beadtak törő, kisennyi befejezte, tehát az egy fantasztikus eredmény volt. Kölnben kellett egy kis szerencse, mert még volt hát a 10 perc, és 4-2 lett, és idegenben rúgott góllal jutottunk tovább.
Azért az se semmi, 3-1-4-2, és az Újpesti Dúzsa idegenben lőtt több legtöbb góllal jut tovább, igen. Kölnben.
7 nyugat-német válogatott. És utána az Aberdeen ellen pedig 10 emberre kiállították Szendrei. Azóta is azt mondom, cserélni kellett volna. Ragaszkodtam a, sokszor a jó játékos, akkor is, ha nem a legjobb formájában van, vagy már egy kicsi. Ragaszkodtam hozzá, hogy név szerint a legjobb csapat az, ott cserélni kellett volna már az utolsó 5-10
amit percben. Már, amire utalt, hogy ugye Törőcsik már ott sérülés
igen,
miatt.
Igen, mondom, és 3-4 perc begyömösölték, és akkor ott 2-2 lett, és akkor jött a hosszabbítás. Már 10 emberrel voltunk, ott cserélni kellett volna. Húzni az időt, nagy, azóta is, amikor visszagondolok, 4 közé jutottunk volna. Az
és akkor már ki tudja, hogy mit történik.
És, igen, azóta sem tudom magamnak megbocsátani. Amikor az edző, nem edző, hanem ül a kisfon, az drukkol. Én ott drukkoltam, hogy legyen meg, maradjon meg, már 4 perc van, vagy már csak megmarad már. Drukkol az edző, az a legnagyobb baj.
Hát ez azért... Egyértelmű, hogy akkor a pályafutása során a legfájóbb ez a Meggi harmadik gólja, és hát ezek szerint ez az önkritika, hogy ott átment szurkolóba, és bízott abban, hogy akkor nem lesz baj.
Magából kivetkezve ugrált, rázta az öklit, minden.
Ugye most elmeséltettük a legfájdalmasabb pillanatot részletesen, de mi az, ami ennek az ellentétje? Biztos a magyar népköztársaság kupa,
ja,
két
hát,
győzelem.
Van, hát milyen jó, hogy jöttél.
Ifjabb Temesvári Miklós a fiú az, aki súg a háttérből egyébként.
Hát amikor megnyertük a kupát.
1982 vagy 83?
Ez az első, ez a második volt, azt hiszem.
Az 83.
83.
Itt találtam az interneten a 82-83-as kupa menetelésnél érdekességeket. Azt mondja, hogy a döntőt a Honvéd ellen 3-2-re 5000 néző előtt Palotai Károly játékvezetése mellett a stadionban megnyerte az újpesti Dózsa, de az elődöntő, és akkor lehet, hogy időrendben visszafelé haladunk. A 8-at döntőben a 16 között Kanizsán volt egy 2-2, 11-esekkel 5-4 az Újpestnek. Igen. Hát nem lehetett unalmas meccs. Mitől volt az ilyen nehéz? Hát nyilván erre most nem emlékszik, mert Temesvári Miklós, de mondom, hogy a 8 között hasonló dráma 11-esekkel a Tatabányai Bányász ellen 2-2 után. Kemény menetelés.
Hát igen, de ez az Újpest jó játékos állomány volt, de nagyon sok sérülékeny játékos volt, meg leszálló ágban. A Fekete Laci, aki egy álszó, tehát 3 év alatt, ha 15 meccset játszott, szóval Kovács Jóska is oda került a videó. Nagyon sérülékeny, Törőcsik. Tehát ha mindenki a fedélzeten volt, jó csapat volt, de nagyon ilyen szempontból sérülékeny, törékeny gárda volt.
Az elődöntő az nagyon emlékezetes, a Békés Csaba ellen Újpesten.
0-3, ugye, és 3-3, és 6-3.
Hosszabbítás után, hát azért az se egy mindennapi meccs. 6-3-as győzelem.
0-3-0.
0-3-ról, 6-ot rúgni, nem tudom, hogy a futballtörténelemben volt-e még egy ilyen.
Ebben látszik, hogy megvolt a csapatban, ez nem véletlen, egy ilyen fordítás, csak hát egy futballista sok mindenből áll.
De tényleg sérülékeny lehetett ez az Újpest, mert a döntőben a Honvéd ellen Szendrei József a kapuban, eddig stimmel. Aztán Szűcs János, Tóth József, Sarlós András, én Szűcs János nevére is kevésbé emlékszem, Árki Lajos is ott volt a védelemben, Szebegyinszki Andrásra már emlékszem, a gombfociból Kisznyér Sándor, Szabó András, ők középpályán, Horváth Károlyra nem emlékszem, Törőcsik András, Kis Sándor, és csere volt Steidl Sándor és Herédi Attila, rájuk megint emlékszem, tehát azért ott kellett keverni a kártyákat, illetve a játékosokat, igen, rendesen.
A Kisznyér is a negyedik évben, a Kisznyér Kecskemétről igazolták, egy anonímus volt, és nem adtam volna, és nem akarom senkit, már majdnem kimondtam egy nagy ász, de senki nem adtam volna a Kisznyét. És a negyedik évenben, hát nem tudom, él most is, meg virágzik, hát megállapítottak neki egy rutin vizsgálatnál valami szívbetegség, meg ijesztették, szerintem nem volt komoly problémája. Ha nem tudjuk, de abba hagyatták vele. Úgyhogy.
Zárásul Tatabányai Bányász 85-től, és aztán még Maldív-szigetek, az pedig 1991 és 93. A Tatabánya az szükséges volt Újpest után?
Igen, megkerestek már egy évvel előtte. Nem volt könnyű az újpesti dolog. Nagyon büszke vagyok rá, de nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ezért én nem többszörös válogatottként voltam ott, nem ezzel nekem meg volt a tekintélyem mindenütt, de egy Szusza Ferencnek, egy Várhidi Pálnak azért könnyebb volt ilyen szempontból ott edzőnek lenni. Elfogadtak, mert el kellett fogadni, meg azért látták, hogy én is bele tudok rúgni a labdába, vagy gyakoroltuk a szögleteket, akkor nem az rúgta be esetleg, aki majd rúgja, hanem akkor érkezni kellett, látták, hogy be tudom rúgni én is a szögletet, tehát meg volt a tekintélyem minden tekintetben, de nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. De Tatabányára már, ahol egy Grosics is védett, meg sorolhatnánk Szepesi, meg milyen játékos állomány volt ott előtte is. Tatabányára már engem úgy kerestek meg, hogy láttam, hogy nézegetnek, hogy nem lesz-e blama, hogy egyáltalán tét volt, hogy elfogadom a Tatabányát, és nagyon jól választottam. Jó játékos állomány volt.
Hát a Kiprik Plotár Vince csatársor.
És ezt akarom mondani, hogy az utolsó meccs Tatabánya, Ferencváros 2-0 a Fradi pályán. Ha nem nyer a Tatabánya, akkor kiesett volna az előző évben. És így mentem én Tatabányára. Lakat Károly volt az edző. Én váltottam. 3 évet voltam Tatabányán.
Ez a lényeg, hogy az a győzelem kellett ahhoz, hogy...
Az első évben 8. lett a csapat, jó középcsapat. Akkor kezdett a Vince, Pilu, Szalma, Kiprik, fejlődés, nagyon tehetséges játékosok. Maximálisan elfogadtak a Lakatos, a Kis Imre, a Kapus. Újpestről jó eredményekkel úgy mentem oda, hogy maximálisan elfogadtak, és olyan tekintély, nagyon a Majtán József volt, aki élet és halál ura volt. Tehát ott mese nem volt. Ott, ha kijött, bejött az öltözőbe, ott síri csend lett. Akár öröm volt, akár bánat volt, olyan tekintélye volt, egy ilyen szakosztályvezető. És egy különleges természetű ember volt. És ő is csak így lehetett dolgozni, hogy Dalnok Jenővel nagyon jóban voltam, ő is ott, és egy Dalnokival nem hasonlítgatom magamat, egy Ferencváros legenda, stb. Vele is nagyon sok probléma volt. Tehát egy nehéz ember volt. Maximálisan elfogadott. Tehát mindenben nekem volt igazam. Így tud egy edző tulajdonképpen aztán a játékosokra is úgy hatni, hogy könnyebb a helyzete. Tehát Csapói ott volt, tehát olyan játékosok, akik nem akárkik, és maximális, olyan tisztelettel viselkedtek velem, és elfogadtak, és nagyon jó emléket a Tatabánya.
A vezetők nem akartak a munkádba beleszólni?
Nem akartak, soha nem is. Kikaptunk a második év, tehát 8. év. Már akkor a második év 4-szer egymás után kikaptunk. Bárkit ez zavartak volna. Nincs Magyarországon edző, akit nem küldtek volna. Egerbe kikaptunk, otthon 4-szer, most már nem tudom felsorolni. A második évemnek az elején.
Ebből lett a bronzérem.
Ebből lett a bronzérem úgy, hogy Kipriket behívták katonának. Tavasszal egy meccset nem játszott. Kiprik, tudjátok, hogy ki volt Kiprik itt a magyar mezőnyben. Nem 1-2 pontot jelentett, hanem 5-öt.
Ha játszik, bajnok lehetett volna?
Szerintem 99%, de azt nem 100-ra mondom, hanem 120%-ra a második évet. Kezdtük azt, hogy harmadik évem. 3-1 a Siófok ellen, ez azért jegyeztem meg annyira, mert a lányom aznap született, amikor a Siófokot megvertük. 7-1 a Debrecen, és még egy nagy gólarányú MTK ellen 6-1. Így kezdtük. Az egész őszi szezont Kiprik nélkül játszottuk. És így nyert egy ponttal a Honvéd.
Ja, mert ez már a harmadik év, és akkor harmadik. Ebből már nem bronz, a bronz után egy ezüstérem lett.
Látod, most már ez a szenilitás. A második évben sérült meg, behívták katonának. Most ezt nem tudom, hogy ez véletlenül volt-e. Mondom, Siófok 3-1.
És akkor tényleg a Honvéd lett a bajnok.
A Honvéd lett a bajnok egy ponttal. Így Kiprik nélkül, hogy egy fél szezont egyetlen egy meccset nem játszott, így lettünk ezüstérmesek egy ponttal a Honvéd mögött, vagy 2-vel.
Tatabánya után Debrecen, még Miskolc, de zárásul, mert mindenképpen akkor azt említsük meg, hogy Maldív-szigetek 91-93 szövetségi kapitányként ott milyen volt egy magyarnak, mert még mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, itt azért mesélt Temesvári Miklós hajósztorikat, amikor egy ezüstéremmel hazatértek. Szóval miként lehetett egy ilyen kis helyen ekkorát alakítani?
Szepesi Györgyel nagyon jó kapcsolatban voltam, mondhatom, dicsekvés, nem csak dicsekvésképpen, baráti kapcsolatban. Ő támogatott a FIFA-nál is, stb. És hívtak Kínába szövetségi kapitánynak, meg a Maldív-szigetekre, és akkor mondtam neki, Azt mondja, hát mondta Szepes is, azt mondja, természetesen tudom, hova mész? Hát néztem rá. Hát azt mondja, Kínába mész, egyszer kikaptok, már itthon is vagy. Hát azt mondja, a Bali-szigetekre. És így kerültem oda tulajdonképpen. A világ közepe, meg mindenkinek az álma, hogy oda kerüljön. Szép is, gyönyörű szigetek vannak, 600 kilométer hosszú ez a szigetvilág. Én egyszer használtam ki, azt mondták, hogy egy nagy hajót adnak. Elmentünk, elmentem egyedül az egyik végéről a másikra, csak hát jobb lett volna, ha lett volna, adtak volna hozzá mást is, vagy nem egyedül ott. De ott is a kezembe jártak minden, csak oda kerülni eleinte teljesen más világ. Kezdődött azzal, hogy két hétig valami monszum eső volt, hogy ki se tudtam menni, meg egyszerűen nem látta az ember az eget sem, úgy esett az eső. Nem volt telefon, semmilyen telefon, nem tudtam azt se, hogy a család éle még, vagy kivándorolnak, vagy hol vannak. És teljesen más világ. Minden jött a műezim, akkor elkezdett énekelni, abba kellett hagyni az edzést, és akkor mondtam, hogy hát de majd abba hagyjuk később. Akkor majdnem baj lett ott, hogy ez egy muszlim vallás, meg is. Hát,
ezzel nem lehet viccelni.
Nem lehet viccelni, és tulajdonképpen egy hónap, két hónap egy lakásban, egy szép lakásban, de reggeltől estig egyedül, se telefonos, se televízió, semmi, szóval nem volt, de kialakult minden a végén. Az elnök, aki palota nem messze volt, ahol volt a lakásom, az elnök üzent, hogy ha unatkozom, menjek be hozzá beszélgetni. Tehát,
és amikor jöttek haza, dél-kelet-ázsiai bajnokság, tehát most,
mikor Szingapurba telefonált a menedzserünknek a sportminiszter, hogy mi az eredmény? És mondta, hogy egy-egy. Elkezdett ordítozni a miniszter. Magából ki kell, divehi nyelven. Hát ne szórakozzon velem. Hát azt hitte, hogy kapunk egy hetest, vagy nyolcat, vagy tizet. Hát az, hogy egy-egy, hát az nem igaz. Így kezdődött. És ott is, vagy két meccset, még egy meccset nyertünk is, Nepál ellen, vagy valami. Meccset nem nyertek. Életükben meccset nem nyertek. Azóta már hallom, hogy kétszer megnyerték azt a délázsai játékokat. Pakisztán, Banglades, 200 milliós országok, Sri Lanka.
És ebből lett egy ezüstérem?
Ezüstérem, úgyhogy megvertük a hazai csapatot 40 ezer néző előtt. Magam sem tudom, hogy mert kétszer mentünk át a félpályán.
Hát hatékonyan, a foci nem egy bonyolult játék.
Aztán Banglades is 1-0-ra. És a döntőben egy óriási kapusibával kikaptunk Pakisztánt.
És ezután milyen volt a fogadtatás?
És úgy mentünk haza a hajón, és megérkezett a küldöttség, az el, mindenki ünnepé, mintha nem is lettem volna ott. Ez nem azért, hogy most akkor onnantól kezdve csak a Maldivok.
Tehát, és az elnök tényleg beleugrott a vízbe?
Hát biztos, még az is, ezt már lehet, hogy csak én költöttem. Azt tudom, hogy otthon idézőjelben ültem.
Ugye a hajóval szigetekre megérkezni.
Ott a lakásom, szép lakásom volt ott. Magam ott vacsorázgattam. Akkor küldtek utánam a banketre, hogy de menjek már át én is.
A kócs, az edző is menjen.
Menjen már. Ilyen emberek, nem megbántani akarom őket, de a legnagyobb ünnep, ami a nemzet életében volt, utána már én rám nem volt szükség. Már senki nem foglalkozott velem. És akkor végig is valaki észrevette, hogy az edző, a kócs nincs itt. Így hívtak át. De utána 10 évig maradhattam volna. Egy szigetet felajánlottak, csak maradjak át. Megadták volna, nem tudom.
De és a szíve hazahúzta?
Hát elég volt. 2 év, aztán utána még 2. 2 év múlva volt az újabb, az meg Bangladesh, ott meg harmadikok voltunk. Tehát ott is érem volt. Ott, ahol India, az 5. meg 6. Ott 3. volt. De az már akkor nem maradtam volna már semmilyen körülmények között. Ez már túl sok volt. Hiába a paradicsom, de tehát más világ. Nehéz egy európai embernek ott bele. De most még annyit, hogy mondjuk, utána legalább 10 magyar edző volt. Nem akarom felsorolni.
Temesvári Miklós volt az úttörő.
Legalább 10 magyar edző volt utána a Bali-szigeteken.
Műsoridőnk véget ért, itt a Nemzeti Sportrádióban Temesvári Miklós volt a vendégünk, FIFA instruktőrként több mint 30 országban az oktatással, illetve a sportág fejlesztésével foglalkozott a fejlődő országokban. Nyíregyházától ugye miskolci születésű, egykori kiváló labdarúgó edző, aki maga is labdarúgó volt, Bálint Attilával kérdeztük, örülünk, hogy bejött ide a stúdióba.
Köszönöm.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között. Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Ahol
ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovic! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajt!